Ez a 13 másodperc elég volt ahhoz, hogy a következő nap mindenki azt kereste, hogy ki ez a két fiatal srác.
Ha látni akartál zenés videót, akkor tévét néztél, és akinek ott jó klipje volt, és akin keresztül átsugárzott az akkori trend, a fashion, minden egyéb, hát az hasított.
Még a kórház gazdasági igazgatójának is orvos végzettségűnek kell lenni. Ti bazd meg nem tudtok gitározni.
Az olyan kemény, hogy én nem mertem a gyerekeimnek megmutatni.
Sziasztok, ez itt a Szintén Zenész Podcast a 24.hu-n. Az első két epizódban lejátszottuk a kazettákat, kipörgettük a CD-ket, és meghallgattuk zenész vendégeim, hogyan hallgattak, másoltak, játszottak zenét a 90-es, 2000-es években. Egyelőre maradunk ebben a korszakban. Akik pedig segítenek eligazodni benne, Jude Law, Geszti Péter, Tídeni, Hajós András, Marsalkó Dávid, Császár előtt, Fejes Tamás, Rácz Gergő, Ricsi P, Ele Junior, Náksi Attila, Molnár Tamás és Tóth Gergő. Én Lincényi Márkó vagyok, ez pedig a Szintén Zenész Podcast legújabb adása. A Zene TV. Ajánlom mindenkinek, aki szereti. Yeah, right. Too late. Sure. Eat this. Heti egy Dallas, heti egy kacsamesség, karácsonyonként pedig egy Jézusos film. Kezdetben ebben a rendszerben kellett eligazodniuk a zenészeknek, és keresni a lehetőséget a bemutatkozásra. Mindenki ismeri a 15 másodperc hírnév fogalmát. Császár elődnek és az FLM-nek azonban elég volt belőle csupán 13 másodperc.
A magyar videoklipeknek egyrészt elképzelhetetlen jelentősége volt. Tehát, hogy a televízióban megjelenni akkor, amikor összesen két csatorna van, és mindenki a tévét nézi. Tehát szombat este 8 millió ember nézett tévét, vagy 7. És ebből 6 millió a Friderikus Show-t nézte. Tehát, hogy amikor a Rólad álmodom megjelent, akkor emlékszem, hogy az apukám hangmérnök és a tévében dolgozott, és ő és dolgozott a Bakai Mátyással, aki a Bakelit című műsort csinálta, és aztán talán pont az apám volt a hangmérnök ennek a műsornak. Semmi, az történt, hogy elmentek valami akkor nagyon menőnek számító helyre, egy szállodába, vagy valóva, és felkonferálta a Bakai a dalokat, aztán utána azt összevágta valami néni a tévében. És akkor készült el az első videoklipünk. A Bakai Mátyás játszotta le a Bakelit című műsorban először, kemény 13 másodpercet játszott le a dalból, tehát a refrénig sem jutottunk el, viszont a felkonfot, azt, amíg élek, nem felejtem el, azt mondta, hogy kicsit magyar, kicsit avítos, de hát fiatalok is a miénk. Következik az FLM és a Rólad álmodom. Ez volt a felkonf, és a következő nap mindenki tudott rólunk. Az volt a legdurvább, hogy a következő nap, ez a 13 másodperc elég volt ahhoz, hogy a következő nap mindenki azt kereste, hogy ki ez a két fiatal srác, mert akkor szerintem a legnagyobb titkunk az volt, hogy annyi idősek voltunk, mint a közönségünk. És akkor erről nem is hallottak addig. Nem hogy fiúzenekar, az utánunk következő legfiatalabb zenekar a Manhattan volt, akik szerintem már akkor ilyen 28-30, volt, aki 30 fölött volt, hát amikor én voltam 18, egy 30 éves ember, tudod, ez az rohadt öreg.
De nem csak elődéknek segített a tévé a befutásban. A Repülők zenekart is innen ismerte meg az egész ország.
Sokkal egyszerűbb világ volt, hát akkor még azért egy televízió volt az országban, annak volt két csatornája, és volt a Petőfi Rádió, ami játszott popzenét, meg már akkor volt létezett a Danubius Rádió, meg a Kalipszó Rádió, ennyi rádió volt összesen. Lehet, hogy voltak vidéki rádiók, de azok a magyar rádió alá tartoztak, és azok nem popzenei rádiók voltak. És tulajdonképpen, ha te egyszer bekerültél egy nagyobb nézettségű esti műsorba a televízióban, akkor másnap mindenki tudta ezt, és látta.
És akkor elkezdték játszani a tévében, de hát ugye nem volt internet, úgyhogy csak akkor lehetett ilyen videoklipeket látni, amikor zenei műsor volt a tévében. Úgyhogy ezeknek a zenei műsoroknak nagyon nagy keletje volt, mert mindenki azt nézte, mert hát ha lesz. A metálos azért nézte, mert hát ha lesz pokolgép, a szintipopos azért nézte, hát ha lesz Depeche Mode, a bonanzás hát ha lesz bonanza, és tudod, és akkor ha bekerültél ebbe a körbe, akkor az nagyon sokat számított. És aztán utána az emberek elkezdték keresni a lemezetet a boltban, és megvették.
De hogy került be a metál a tévébe? Hát ez nem volt olyan egyszerű. Tóth Gergő meséli el, hogy a Blind Myself-el milyen kerülő utat találtak?
Mi úgy kerültünk be tévébe, hogy tudtunkon kívül a legelső videóklipünk, a Horrified by the Sun című dal bekerült a Szív TV-be, és ott az emberek teljesen maguktól tudták kérni, ez egy ilyen telefonos rendszer volt, hogy telefon nyomógombjai által megvolt egy bizonyos kódunk, és bekérték, és konkrétan a metalosok, akik soha előtte nem láttak, nem hallottak rólunk, megtetszett nekik a videóklipünk, és folyamatosan az első volt a Szív TV-n a videóklipünk, ami annyira durvát nyomott nálunk is a latba, hogy az első koncerteken már énekelték a dalt, és az volt az első ilyen wow élményünk, hogy úristen, hú, hogy került ide 200-300 ember, aki tudja a dalszöveget.
De LL Junior is az MLD-as SMS-eknek köszönheti szóló karrierjét.
Akkor az volt az a korszak, 2002-3-at írunk most, amikor bejött a zene televízió, talán akkor vette meg a Viva televízió MTV, de hogy volt Cseri TV, és volt MLD-as számon lehetett kérni. És itt se hazudtak a számok, mert bejött a Cseri TV, és bejött az MLD-as számkérés, és az első dalomat, a Ragamuffint, a legelső szóló daloma, annyian kértek, hogy minden rekordot megdöntött itthon. Tehát, hogy a kiadók azt mondták, hogy úristen, igaza volt ennek a roma gyereknek.
Aha, akkor már szerzői nem lájkok döntötték el, hanem a fizetős SMS.
Az MLD-as SMS-es csártot. Hát a legtöbbet kért volt, és mindig első volt.
És ahogy egyre több videó készült, egyre nagyobb lett az igény a minőségi klipekre.
A repülők befutásának egyik oka az volt, hogy a zenekart a Seven Arts nevű ügynökség menedzselte, ami Kapitány Iván nevű barátomnak volt az egyik, ő volt az egyik tulajdonos. És az Ivánnak nagyon tetszett ez az egész dolog, mellénk rakta az ő akkori menedzsmentjének, ugye ennek a Seven Arts-nak a másik nagy produkcióját, a Budapest Balettet. A Budapest Balettben csomó fiatal, nagyon tehetséges táncos volt. Akiket ők külön menedzseltek a repülőktől független, de a két produkciót összeengedték helyenként, ugye így szinergiába rakták. És az Iván folyamatosan forgatott nekünk videoklipeket. Rendszerint a magyar televízió kapacitásával, mert ugye más nem nagyon volt. És ezáltal bekerültünk a tévéműsorokba, lettek rögtön marha jó videoklipjeink, azt a pár zenetévé, meg nem tudom én, mindenféle kis állomás boldogan adta le, mert nem voltak ilyen tartalmak még itthon. És akkor még a videoklipnek ebből a szempontból tök más jelentősége volt, hogy nem volt YouTube, meg Vimeo, meg semmi. Ha látni akartál zenés videót, akkor tévét néztél, és akinek ott jó klipje volt, és akin keresztül átsugárzott az akkori trend, a fashion, minden egyéb, hát az hasított.
Később, amikor már gombamód szaporodtak a zenekarok és klipjeik, már nagyon valamilyennek kellett lenni ahhoz, hogy a zenekar bekerülhessen a tévébe. Ilyen volt például az Anti Fitness Club.
Az eltévés időszak nagyon beteg volt, azt se tudtuk, hogy milyen sportesemény, amíg egyszer csak ott találtuk magunkat egy ilyen full mainstream közökbe, ahol minden rózsaszín volt, szirupos és csillogó, hogy mennyire nem illettünk oda, ezt egy a korabeli kép szerintem teljes mértékben leírja, hogy ilyen fekete hajú hülye gyerekek ülnek egy ilyen csillogó, shiny közegbe. Most nyilván rengeteget köszönhetünk ennek az időszaknak, ez nem kérdés. Akkoriban a zenetévé volt tulajdonképpen az egyetlen olyan fórum, ahol országos szinten el tudtál jutni.
Ez akkor már Viva volt, ugye? És ez, nem Z+,
Ez Viva volt, igen. Mindennapos műsorok voltak, amiket főleg a fiatalok néztek, szóval hogy tulajdonképpen azonnal porondra lehetett kerülni. Szerintem nem igaz egyébként az, amit most manapság mondanak, hogy mennyivel jobban demokratizálódott a különböző online felületeknek hála a zene, akkor is be lehetett kerülni ezekbe a műsorokba. Más kérdés, hogy volt-e annyira érdekes, hogy ezek életben tartottak, foglalkoztak veled, vagy egyszerűen pont annyira volt-e semmilyen, ami egy ilyen közegben így nem segített mondjuk a nézettségnek, vagy egyszerűen nem érdekelt senkit, tudod? Tehát valamilyennek kellett lenni. Ez most is így van egyébként, szóval semmilyen dolgok, azok most sem jutnak előrébb.
De persze, akadtak olyan zenekarok is, mint például az Emirulez, akik nem akartak szerepelni a tévében.
Igazából élveztük, hogy mi meg lehetünk sértődve, mi írhatunk a Danubiusnak például olyan levelet írtam, amikor valamelyik számunkra azt mondták, hogy ezt nem játsszák, mert nem jó, akkor én megírtam azt, hogy azt honnan tudják, amikor az egész programunkban és a rádióban egy olyan ember se dolgozik, aki tud zenélni. Még egy kórházban is az orvos igazgató, tehát még a kórház gazdasági igazgatójának is orvos végzettségűnek kell lenni. Ti bazd meg nem tudtok gitározni, akkor ti honnan? De én értem ebbe a csúsztatást, meg a populizmust, ilyeneket csináltunk, amik aztán nagyon ellenünkbe mentek, nem mentünk el céges izére, akkor induló való világba, a Majka például, emlékszem arra az adásra, és azóta beszéltünk is erről, ők nagyon szerették az Emirulezt, és ott, mint bent lakók, ezt kérték a szerkesztőktől, hogy hozzák oda nekik az Emirulezt. És nem mentünk el, mert akkor azt gondoltuk, hogy a kereskedelmi tévébe ez nem való picit bánom, egy picit azért annyiban viszont más világ volt, hogy egy kicsit azért igazunk is volt akkori ésszel. Nem tudhattuk azt, hogy ez a különállás a világoknak, hogy van művészet, van alantas tévé, amiben reklám van, ez össze fog folyni. Egyébként ennek nagyon örülök, és szerintem ez helyes, jobb világ lett ilyen szempontból. Nem szeretem már azt a művészkőgöt, amit tanúsítottunk, de ez jött belőlünk akkor. És így aztán nagyon sokszor voltunk üzletileg önmagunk ellenségei.
Ó, a lány kicsak, de régig látszik. Figyelt a lány kicsak, de régig látszik.
Ma már nem annyira misztikus dolog egy videóklip forgatás, de az elején azért nem volt annyira egyszerű.
Hát addig nem csak a hangrögzítés volt analóg, hanem a videóklip rögzítése is több millió forintba került akkor, mert hogy filmre forgattunk. És akkor nem volt digitális forgatás, akkor igenis analógok voltak.
És akkor a rajongók a videóklippen keresztül találkoztak veletek. Tehát a tévénél indult az egész lánc, és ők utána vettek kazettát, igaz?
Igen, egy-két műsorban láthattak, ahol meghívtak énekelni minket, voltak népszerű üdítő ital csártok, akkor is már. Akkor ez volt még mindig
Fila Repjemet nyertetek, nem? Fila Repjemet nyertetek.
Igen, 96-ban Fila Repjemet, és akkor, hát akkor kaptunk egy videóklipes ajánlatot, és akkor egy videóklip és egy maxi lemez készítését.
Ha már Fila Repjem, akkor Animal Cannibals. Hogyan készült Ricsi Piék első videóklipje?
Nagyjából emlékszem, az első videóklipünk az kb. 500 000 forintba került, ami akkoriban óriás nagy szám volt, tehát az egy ilyen brutális összeg volt, és nekünk mindig a lemezkiadónk szavazta meg ezt a büdzsét, és szerintem valahonnan máshonnan vették el. Tehát lehet, hogy nekünk nem kellett annyi hirdetést vásárolni, mint más előadóknál, inkább klipre költötték, mert ugye a zenecsatornák nagyon szerették a klipjeinket. Mondjuk azt tegyük hozzá, hogy az első néhány klipbe komolyan tényleg belenyúltak a pénztárcába, és aztán, ahogy a CD eladások csökkentek, azért ők is látták, hogy nincs akkora keret ezeket finanszírozni, úgyhogy akkoriban kezdtünk el mi is saját magunknak rendezni videóklippeket, hiszen meggyártani, a saját cégünkkel gyártottuk saját rendezésben, mert az a rengeteget lehetett azért spórolni, de a minőség az ugyanúgy megmaradt. Úgyhogy ilyen szempontból szerintem optimálisan kihasználtuk a lehetőségeinket.
De volt olyan zenekar is, mint a Soho Party, akik sufni tuningoltak.
De az elején volt 100 000 forint forgasklipet, hozd a haverédat, valaki csinál valamit, na hát a Soho Party gyere és táncolj klipje az olyan is. Ellenben arra mindenki emlékezik. Az olyan kemény, hogy én nem mertem a gyerekeimnek megmutatni nagyon sokáig, hogy nem tudom, mit gondoltak volna az apjukról, hogy az miben voltak ott annak idején, meg nem is értették volna, de tényleg az egy nagyon kemény klip. És amikor ugye megjelent az album, akkor már széne játszották a rádiók, a dalt, a diszkóból mindenki ismerte, megjelent a klip, és akkor robbant az egész. Gyakorlatilag mi avval a klippel, dallal adtuk el az albumot, vagyis a kiadó platináig, ami 50 000 fölött volt, vagy 70 000, valami elképesztő szám volt annak idején.
Geszti Péteréknél a 2000-es években már szó sem volt sufni tuningról.
A jazz meg az idején pedig akkor is fontos volt még a videoklip, mint hogy ma is nagyon fontos, csak más okokból, de a 90-esek végén, 2000-es évek legelején, amikor a jazz meg az létezett, akkor például szintén elég sok pénzt költöttünk videoklipekre. Egyszer például megtettük azt, hogy akkor frissen végzett fiatal főiskolás rendezőket, Pálfi György, a Török Feri, a Komenci Norbert, megkértük őket, hogy egyszer adjanak be treatmenteneket, és aztán három dalra csinálhattunk rögtön egymás után klippeket már a második albumunkhoz. Az első albumunk pedig eleve úgy jelent meg, hogy egy mozifilmen keresztül vezettük be magát a jazz meg az márkát. Tehát ha úgy tetszik, ez egy újszerű médiafogás volt, amit én találtam ki, és nagyon szerettem is, mert jól is működött. Ráadásul a film nem volt olyan jó, mint amilyen nagy nézettsége volt, mert majdnem 200 000 nézték meg. Nem sikerült jól a film, mert óriási konfliktusunk volt a rendezővel, aki tök más filmet csinált, mint amit mi a forgatókönyvben láttunk. De ennek ellenére a zenekar mégis maradandóbb lett, és ki tudta lőni magát ezen a produkción keresztül.
És ezzel együtt elindult egy kőkemény verseny a videóklipek piacán.
A zenei tévék azért abszolút a fiatal generációra összpontosítottak, és ott az egész arculat meg minden arról szólt. Ez sokat hozott abból a szempontból, hogy fejlődtek a zenekarok, nagyobb volt a kihívás, jobb klippeket lehetett is, kellett is csinálni. Egyébként is mindig volt egy ilyen megfelelési kényszer a magyar zenekarok felé, hogy már aki meg akart felelni ennek, hogy a közönség már elvárta azt, hogy olyat készíts, mint egy külföldi produkció, a klipped is legyen hasonló, te is úgy nézzél ki, a zene az abszolút legyen olyan. Mondjuk ezt mi is elvártuk magunktól, mert nekünk is az volt a cél, főleg a dance műfajban, hogy úgy szóljon. Hát nem hiszem, életem első szemplerét még a 90-es években a szóparti, vagy lakás árából vettem, csak azért, hogy egy lábdobot olyat tudjunk használni, ami olyan volt, mint bármelyik külföldi dance produkcióban. Na úgy vagyok, hogy jól vagyok, és messze vinnélek, hogy ne legyek már nélküled, én zsebre temélek.
Nyarolni ment a bábat is, maradni nem képes. És milyen zenei csatornákon lehetett bemutatni a videoklipeket?
Amikor elkezdtem a zenét, akkor 13 éves voltam, 94-ben az A3 televízió volt még Anitával, és a hosszú ajú, nem tudom milyen Csaba, Márton Csaba nevű producer vagy vezetőséggel. Akkor A3 volt, és akkor Beatbox Rap volt, akkor még ezzel mentünk, emlékszem. Hetedikes voltam, az ott az első, és utána a második, a 15 éves koromban kezdtük a Fekete Vonatot, az már 96-97, akkor már az EMI-el, és akkor már volt az Z+ televízió. Tehát meg addigra megszűnt az A3, és az első igazi, tehát az A3 volt az előfutára a nagy magyar zenecsatornának, az Z+-nak.
És nektek kellett a Z+ ahhoz, hogy titeket megismerjenek?
Nélkülözhetetlen volt. Kikerülhetetlen volt. Ha nincs Z+ játszás, ha nem jön be, ugye volt a 89-es rendszerváltás, és utána jött az első kábeltív, az 94-ben jött be. A magyar kábel tévék, én úgy emlékszem. És akkor jött be az MTV, emlékszem. Az MTV akkor jött be, és akkor hallottuk Michael Jacksont, Tisztán Szabadon, Fab Five Freddy-t, Tupac, az akkori rappereket és az akkori menő amerikai zenéket. Akkor hallhattuk, ugye, és ez hogy ne kellett volna, mert elkezdtek magyar zenét is végre játszani, és nem csak az volt, hogy akiket a rendszer ugye beengedett, azokat játszott a rádió, hanem végre láttuk, hogy kik énekelnek, hogy néznek ki, milyen videoklipet csinálnak.
Ugye akkoriban, a 90-es években nem nagyon volt még internet, legalábbis ilyen sebesség, hogy videoklipeket, vagy bármilyen videót lehessen nézni.
Tudom,
nem?
Hát egy szexképre kellett várni 15 percet, amit lejött pixelenként, meg csíkonként.
Úgyhogy a zenecsatornák voltak azok, akik gyakorlatilag minket befuttattak a rádiók mellett, mert akkor még ez a rádiók voltak a fő csapásvonal, aztán ez átfordult később. Ugye a Top TV, az A3, az M6, ők voltak az elsők, akik indultak, aztán utána lett a Z+, ők már ugye a 2000-es évek elejétől már nyakig benne voltak ebbe, és szerintem a Z+ volt az igazán a áttörés, tehát nekünk azért nagyon sokat segítettek a többiek is, de a Z+ került föl szerintem a legtöbb háztartásnak, mármint a tévés csatornák repertoáriába, úgyhogy azt már tényleg sokan látták, hogy ott előadtunk, hogy egy klip lement ott, vagy előadtunk egy dalt például, mert volt egy-két ilyen műsor is, akkor garantált volt, hogy hétvégén már, ahol fellépünk, ott ismerni fogják a dalt. Az egy óriási nagy szó volt, hogy tényleg gyakorlatilag ilyen egyszerű volt eljuttatni az új dalokat a közönséghez.
Akkor hogy találkoztatok azzal, hogy növekszik a közönség? Ugye ma ez teljesen egyértelmű, többen lájkolnak, többen share-elnek, stb. Ott a koncerten láttátok, hogy egyik napról a másikra többen jelentek meg?
Azt láttuk igazából, hogy egyre nagyobb helyekre hívnak. Tehát nem is az volt, hogy egyre többen vannak, egyre nagyobb helyekre hívnak, és mindenhol tele van, ahova hívnak minket. Sőt, volt olyan hely már akkoriban is a 90-es években, amikor nem fértek be az emberek, mert hogy nem jól tippelte meg a kedves szervező a helység nagyságát. De az a része, hogy így többen lettek volna, az nem is jellemző. Inkább az, hogy többen ismertek a dalunkat, az nyilvánvalóvá vált, főleg a zenecsatornáknak köszönhetően. Ugye mi egy lemezről nem csak olyan klipeket, vagy nem csak olyan dalokat játszottunk, aminek volt klipje, hanem olyanokat is, aminek nem volt klipje, és ugye akik a kazettákat, a CD-ket megvették, azok ismerték az összes dalt, viszont akik csak a zenetévékből ismertek minket, azok csak a slágereket, a klipes dalokat, és itt derült mindig ki az, hogy ki az, aki nézi is a tévéket.
Ebben a korban már sokkal-sokkal könnyebb volt új zenékkel találkozni.
96 tájékán már lehetett azért az MTV-t fogni olyan helyeken, ahol volt tányíros műhold vevő, és a Headbangersból az MTV-n a metalosoknak volt a központi hírforrása, és ott láttunk meg egy csomó olyan zenét, zenekart, akikről nem hallottunk még, és utána másnap, vagy a következő héten már mentünk be az elektromos krokodilba például, és könyörögtünk a kazettáért, hogy mikor jelenik meg már az új kazi.
És aztán egyszer csak, ahogy a kazettát vagy a CD-t, a zenetévéket is utolérte a halál jeges lehellete.
És aztán valahol egyébként a klippek átmentek, amikor a YouTube megjelent, és már nem csak a zenei tévében azt láttad, amit mutattak neked, hanem te választhattál, hogy mit nézzél, akkor azért egy picit megváltozott megint csak a világ. Valahol egyébként ez rögtön a zenei tévéknek a halálát is, vagy lassú halálát, de szerintem inkább gyors halálát hozta, mert már nem akartál leülni iskola után feltétlenül a tévé elé a nappalitban, ahol anyád rátszolt, hogy a főzőműsort akarja nézni, apád meccset akart nézni, te nyilván a Vivát, vagy a Z Pluszt, vagy az, jobb esetben az MTV-t.
Persze tévé azóta is van, dübörög, és internet is, a kettő megfér egymás mellett, és ez a kettősség teszi lehetővé azt, hogy olyan produkciók születhessenek, mint például a Dalfutár. Ugye a Dalfutár, amikor először megszületett, az már egy dübörgő kereskedelmi televíziózás korszakában volt. Az volt talán a kereskedelmi televíziózás utolsó, a fénykorának a legvége.
Mikor találtuk ki a Jelivel, mikor fejlesztettük, és milyen irányba, ezt nem tudom. Nyilván az ember utólag mesélhetné azt, hogy és az volt a célom, hogy létrehozzak valami olyasmit, a fenéket, az embernek van 600 ötlete, naponta följövi a haverjait, belelkesül, éjszaka az egyiknek a felét megírja, elfelejti fél évre, de arra emlékszem, hogy amikor azt a tételmondatot ránéztünk a Jelivel, hogy a host felkér négy zenészt, hogy írjanak egy dalt úgy egymással, hogy nem tudnak egymásról, majd végül összegyűjti őket egy stúdióba, ahol megismerik egymást és befejezik a dalt. Erre ránéztünk, ez még paper formatként, és azt mondtuk, hogy hú, ez valami. És akkor kezdtük el fejleszteni, pilotolni, stb.
És TV2, ugye az első évad?
Igen, ott egy olyan árukapcsolással, akkor én valamilyen talán Sztárban, vagy valamelyik TV2-es műsorban dolgoztam, és azt hiszem, akkor már elég okos voltam ahhoz, noha akkoriban főleg a politika oldaláról nagyon sokat, nagyon megosztó volt a TV2-nél dolgozni erre a korszakra, azért még mindenki emlékszik, ez a korszak egy kicsit még van is, de arra emlékszem, hogy akkor már a korábbi zenekaros gőg, prüdéria, és talán inkább azt mondanám, hogy kamasság már elillant belőlem, és noha pontosan tudtam, hogy a TV2 csak és kizárólag azért foglalkozik az ötletemmel, noha szerkesztők, kreatív producerek, szakemberek abszolút értették, hogy na ez jó, ez klassz, ezek olyan középvezetők vagy félfelső vezetők voltak, akik jártak a kárni vásárokra, látták a világ formátumait, és rögtön mondták, hogy hú, András, ez tényleg valami. De az, hogy üzletileg, az üzleti döntés megszülessen, hogy ez benne lehet a tévében, ahhoz az kellett, hogy én akkor TV2-es vagyok, és ez egyfajta árukapcsolás volt, és jó fejnek akarták mutatni magukat, engem is ott akartak tartani, és a Tilla ezt a modellt már kijárta, aki miközben mainstream teljes estét betöltő műsorokban lehetőleg filterenként más színű öltönyökben boldogan vizslaként csaholt, aközben csinálta a propagandát mindig is, aminek a kulturális értékteremtéséhez, a műfai magas színvonalságához semmilyen kétség nem fér. És akkor picit ez indult el, hogy akkor a hajós is talán akkor itt marad, és lesz egy ilyen arc, aki mainstreamkedik, bohóckodik, és akkor közben adjunk neki valamit. És ezt akkor kihasználtam. Ami egyébként nagyon jó volt abból a szempontból, hogy akkor még, pedig nem olyan régről beszélünk, 5 évvel ezelőttről beszélünk, akkoriban még a reklámköltések egyértelmű túlnyomó része még tévé és rádió reklámba ment, nem pedig az internetre. Akkor még úgy hívtak föl internetes projekttel, akár komoly brendek, egy ásványvíz valami, hogy hát nem tudunk annyit fizetni, ez csak internetre megy. Ebbe volt egy pici tudatos próbálkozás is, meg egyfajta naivitás is. Szóval az még a tévézésnek az anyagilag még erős korszaka volt.
Mégis eljöttetek, átköltöztetek a YouTube-ra a formátumban.
Igen, igen, mert ott megtapasztaltam valamit, amit most úgy szeretnék elmondani, hogy tényleg higgyel nekem mindenki, hogy ebben nem tévékettőzés, nem politikázás, és nem kereskedelmi tévészidás van. Ja, azt akartam az előbb mondani, hogy akkor még a tévével kapcsolatban is volt egy kicsit ez a hiteles, nem hiteles, a tévé gonosz, az internet jó, ez a pici naivitás volt, amit hát ma, ha az ember a TikTokon eltölt 15 percet, akkor teljesen átrajzol, szerintem nagyon helyesen. És megértettük a TV2-nél azt, hogy egy kereskedelmi programming teljesen jogosan és érthető módon nem adhat annyi szabadságot, mint az internet. Sem időben, sem témaválasztásban, sem témafeldolgozásban, sem képi megvalósításban. Nem, ez a dolga.
Sem az egy gyár.
Igen, az egy gyár. És igazából teljesen igaza volt, ha én lettem volna a TV2 programigazgatója, én is azt mondtam volna, hogy RTL-es zenész, vagy ott X-faktorba feltűnt, vagy RTL, az nem jöhet. Hát ez így van. Kettő, nincs 60 perces műsor, 2x24 perc, van közte kereskedelmi blokkal.
A videó kinyírta a rádiósztárt, a YouTube kinyírta a tévésztárt. A következő epizódban a videóklipek új korszakáról és a YouTube működéséről, különböző stratégiákról, a felület művészi hatásairól fogunk beszélgetni szintén zenész vendégeimmel itt, a 24.hu-n. Köszönöm, hogy velem tartottatok, hamarosan újra találkozunk. Sziasztok! Ez a podcast epizód az NKA hangfoglaló könnyűzene támogató program támogatásával készült.